jinx it himself. Look at him turn back and forth. Oh, he broke his ankles. Now he's got an entourage, and he's got a touchdown. He is Houdini.
Sziasztok, fórumozók! Hát ide is elérkeztünk, hogy én fogom vezetni a mai show-t. Én Bence vagyok, már találkoztatok velem párszor, és arról fogunk beszélgetni, hogy a különböző támadó skill pozíciókban posztonként melyik lesz az az 5-5 új játékos, aki azonnal fantasy szempontból fontos lehet, elsősorban a dinasztia ligákban, de akár redraft ligákban is, és itt van velem állandó fórumvezetőnk Peti is. Szia Peti, hogy vagy?
Sziasztok, jól vagyok, közelít a draft, most már egyre izgatottabb vagyok.
Na, szuper, és mit gondolsz, Debo Samuel-e valaki fog egy első kört adni?
Fú, most nagyon vakarom a fejemet, ugye ez friss hír, és hát biztos, hogy első kört adnak érte, viszont nem tudom, hogy mennyire fogja olyan szempontból megérni, hogy nem tudom, hogy egy 49ers rendszeren kívül ennyire jól tudna lenni mondjuk Debo Samuel. Viszont ettől függetlenül ez nagyon megkavarhatja a draftot. Tehát ilyen San Francisco nagyon hamar bekerülhet az első körbe. Másrészt pedig nagyon érdekes nekem még mindig, hogy Jimmy G ott van a keretben, és ugye csak foglalja mondjuk úgy a jövendőbeni keppet. Ez most kérdéseket vet fel inkább nálam Lance-nél, és nekem most ezért érdekes ez a történet, hogy miért nem akarják azt a keppet úgy letisztítani, hogy meg tudjanak tartani egy yard after catch gépet, ami mondjuk tök jó lenne szerintem egy Trey Lance mellé. Nagyon-nagyon-nagyon nehezen látom át, hogy mi lehet-e mögött.
Igen, szerintem is ez egy ilyen lose-lose szituáció lehet. Tehát, hogy egyrészt Samuel nagyon jól élik a 49ers offense-ben, rendszerben, hát Lance-nek is nagyon kéne, hogy maradjon, és viszont azt én nem tartom fairnek a részéről, hogy ő akar lenni a legjobban kereső nem irányító játékos. Tehát azért szerintem azért nem egy Davante Adams, Tyreek vagy egy Stefan Diggs, már csak azért sem, mert egy jó éve volt, előtte pedig rengeteget volt sérült. Tehát neki még én minimum egy évet még megnézném, hogy ő mit tud, és utána fizetném meg, úgyhogy és hát, hogyha megfizeti egy csapat, akkor ugye meg egyáltalán nem biztos, hogy fog tudni úgy egyszerűen, hogy tovább fordulni előre, úgyhogy meglátjuk.
Hát igen, el tudnám képzelni a Dolphinsban, ugye kvázi az új head coach miatt, viszont hát most ott a Hill-t már kimaxolták, szóval nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez a házasság összejön, viszont amúgy a Dolphinsnak még mindig van cap-je, nem tudom, hogy tudnak mahinálni ilyen ügyesen most ebben az off-seasonban, de még őket sem zárom ki, hogy őszinte legyek ebből a játékból. Hát elég bika lenne, hogyha belegondolsz egy Tyreek Hill, Weddle, Gesicki, Debo Samuel támadósor, ez a liga egyik legjobb támadósora lehetne. Érdekes.
Szóval kezdjük is az aktuális témánkat. Először nézzük meg azt az öt irányítót, akik idén jönnek a ligában, és egyből fantasy relevánsak lehetnek, akár dinasztia, akár pedig redraft ligában. Különböző szempontokat vettünk figyelembe, amikor kialakítottuk köztük a sorrendet. Ezek a szempontok a következőek voltak. Megnéztük azt, hogy egy irányítóban mennyire van benne az a potenciál, hogy egy csapatnak a franchise QB-ja legyen. Mennyire elképzelhető az, hogy hosszú távon meghatározó irányítója legyen egy csapatnak. Itt elsősorban nem tehát az early impact-jéről van szó, hanem arról, hogy akár ha kívüli az első pár szezonját, akkor utána mennyire lehet meghatározó. Következő szempont, amit megnéztünk, hogy mennyire van benne az, hogy ő nagy játékokat csináljon, ilyen ne game manager legyen, ne az legyen, hogy csak hand-off-okat ad a futónak, olyan játékosokat keresünk, akik szét tudják nyitni a pályát, több célpontot is rendszerint meg tudnak találni, mélységi passzokban is korrektek. És hát ami nagyon fontos, hogy mennyire mobilis az adott irányító, ugye nagyon az a kort éljük, amikor egyre jobban tudnak futni, igazából már azok az irányítók is, akik nem elsősorban futó irányítók, mint Lamar Jackson vagy Jalen Hurts, szóval nagyon fontos az, hogy mennyire tud elmenekülni a pass rush elől, mennyire tud kimenekülni a zsebből, tehát futott járók, s a TD-k pedig egyértelműen rengeteg pontot hoznak fantasyban. Peti, ki lenne nálad az első számú irányító?
Jó, hát jó kérdés. Ezen az éven nem azt az időszakot éljük, amikor így a week 1 starter irányítók így ömlenének be a ligába, mert az most nem így van. Vannak azért ilyen szempontból jó opciók, de most tényleg nem a redraft ligásoknak van a optimizmusra okuk, szóval egy rookie irányítóval nem feltétlenül kezdenék ebben a redraft ligában, még padra sem. Viszont dinasztia szempontból azért vannak lehetőségek. És hát ugye az első helyre mi Sam Howell-t tettük, és én összességében optimista vagyok Howell-t illetően. Nagyon érdekes játékosról beszélünk, nagyon régen lezuhant már a bordokon, szóval egy picit most szembe megyünk úgymond a konszenzussal, ami engem személy szerint annyira nem zavar, viszont benne látom a leginkább meg azt, hogy megvan a franchise irányítónak a lehetősége, benne úgy gondolom leginkább a Big Play-nek a lehetősége ebben a klasszban, és még mobilisnak is tekinthető. Azért közel 1000 yardot tudott összefutkározni tavaly, amikor nagyon szükség is volt rá, hiszen elveszítették Javonte Williams, Michael Carter, tehát megmutatta, hogy mobilis tud lenni. Nem tartom viszont game changernek így a futás területén, tehát nem egy Jalen Hurts szintről kell beszélni, vagy Lamar Jacksonról, inkább arról jó, hogy megnyújtsa esetleg a playeket, ami szintén jó. Viszont nem tudom, hogy tud olyan helyre kerülni, ahol őt úgy draftolják, hogy franchise QB lesz. Ezt ki kell mondani. Én a Panthersben nagyon sokáig hittem, hogy elvihetik, és Carolinába született. North Carolina Egyetemre járt. Ez egy jó sztori is lenne szerintem. Lehet, hogy csak a szívem akarja inkább, mint sem a valóság. Szóval ettől függetlenül, hogyha most azt kell mondanom, hogy dinasztia szempontból valakit választani kell, én Sam Howell-ben látom ezt. Mert el tudom képzelni azt, hogy elvigy egy olyan franchise, akinek irányítóra van szüksége, és megpróbálja felépíteni Sam Howell-t.
Szerintem is rengeteg potenciál van benne, és én sem látom annyira, hogy miért kezdett el így leesni. Igazából őt biztos első körbe várták még, amikor kijöttek az első mock draftok. Oké, hogy elmentek azok a célpontjai, akikkel jó volt az évek során, az utolsó évre, de egyébként akkor sem volt rossz. Én egyébként látom azt, hogy a Panthers letrédeljen arról a hatodik pickről. Azt nem látom, hogy a hatodik helyen kihúzzák, mert azért nem egy top 10-es pick. Nincs is szerintem olyan irányító, aki top 10-es pick kéne, hogy legyen, bár egy valószínűleg azért lesz. De hogyha mondjuk le tudna trédelni a Panthers ilyen 15-20 környékére, akkor szerintem ott már simán kihúzhatnák. Azt meg, hogy a második kör elején ott lesz-e, egyébként még arra is van talán esély, de hogyha akarják, akkor szerintem nem fogják megkockáztatni.
Nem hiszek, hogy a második kör elején ott lenne. Ezt viszont nem fogom megenni, mert szerintem valaki rá fog harapni. Másrésztről pedig, amit említettél, az azért az összességében fontos, hogy Carolina letrét, nem tudom, hogy lesz-e partner. Nem vagyok benne biztos, hogy lesz-e partner, ők most szerintem ilyen padhelyzetben vannak. Ami viszont érdekes az ő esetében, hogy nem, mint a legtöbb irányítónál, és legyen ez mert Corral, legyen ez akár bármilyen más egyéb prospekt így a top 5-nél is, hogy senki sem teljesített jobban, mondjuk az előző éveihez képest, sőt, picit rosszabbul teljesítettek. Ennek mi az oka? Nagyon jó kérdés. Nehezen tudom ezt megmagyarázni. Talán emiatt kezdtek el zuhanni egy Howell és Corral a top 10-ből, én úgy gondolom. Tehát picit a számaik alapján. A második, ha Malik Willis. Viszont szeretném kiemelni Malik Willisnél, hogy bármelyik csapat is fogja őt ledraftolni, legyen az tényleg bárki mondjuk a top 10-ből, mert most már ugye kb. Ott van. Ő szerintem az első évében nem láthat pályát. Fűre nem léphet, mert ez az ember még életében nem látott second readet. A second option neki az volt, hogy fut. Fut és fut. Ez annyira nem jó. Tehát én annyira nem vagyok optimista emiatt, és ő biztos, hogy nem lesz első évében impact játékos olyan szempontból. Én legalábbis nem tudom elképzelni jelenleg. Viszont nagyon mobilis, és tényleg igazán tudja ezt a futójátékot hozni, tehát ő tényleg a földön is egy igazi fegyver. Franchise QB-re azért adtunk 3 csillagot, ami egy picit megelőlegezett, úgy gondolom, mert ez a Liberty-t ő cipelte. És elsősorban ez az, ami egy picit pozitív, hogy tényleg egy mondjuk úgy, hogy egy érdekes offenzív rendszerben, ahol nem találkoztak annyira versenyképes ellenfelekkel, nagyon jól mutatott Willis. Tehát a videóanyag jó, de őszintén ott a cornerek az elkapóknál gyakran a képben nem fértek be. Szóval én nem vagyok annyira nagy Malik Willis pártoló, de úgy néz ki meg, és azt hallani, hogy nagyon sok csapat beleszerelmesedett szinte.
Igen, lehet, hogy a pletykák is vannak, hogy akár az második helyen kiviheti a Lions Willis-t, ami azért elég durva lenne, de valószínűleg úgy néz ki, hogy így konszenzus első számú irányítója a draftnak így a legtöbb csapatnál, legalábbis ezt lehet hallani, aztán majd meglátjuk. Ugye róla nagyon azt mondják, hogy benne van az, hogy egy ilyen Josh Allen szintű játékos lesz, akinek ugye az első kettő év annyira nem volt jó, és igazából a breakout a harmadik évben jön. Ez Willisnél is meg lehet, viszont azt mondják, hogy az is benne van, hogy egy ilyen late karrier Cam Newton is lehet belőle, ami azért annyira nem néz ki jól, úgyhogy szerintem benne van a legtöbb potenciál, de a legtöbb risk is, pláne azért, mert valószínűleg őt kell elsőként kivinni. Tehát érte, valószínűleg fel kell menni mondjuk egy 15. helyről. Hát meglátjuk.
Igen, ez reális. Ez amit most mondtál, ez abszolút reális, és én is így gondolom. Oké. Aki a harmadik, az Matt Corral, személy szerint én benne látom a legnagyobb plafont, és Kiffin rendszerből jött, és ott nehéz megmondani, hogy hol kezdődik Kiffin, és hol kezdődik Corral. Ezzel azt mondom, hogy a franchise QB-t még annyira nem látom benne, viszont nagyon jó a big play-ekben. Tehát Howell-szerű potenciál van benne, és mobilisnak is tekinthető. Tehát nagyon szépen tudja megnyújtani a play-eket, és nagyon jól mozog a zsebben, nagyon jó érzékkel. Nagyon tudja, hogy hol van a pályán, ami amúgy nem sok minden, nem sok irányítóról mondható el. És nagyon gyors a release-e, és az nagyon fontos lehet a RPO-knál, meg stb. Play-eknél. Az a baj, hogy nagyon pontatlan, szét tud esni a mozgása, képes alul dobni a passzokat, és ez lehet gond az NFL-ben. Ezért van szerintem annyira sok kérdője Corral körül, meg hát ugye pont a szezon végén meg is sérült. Nem súlyos elvileg a sérülés, tehát ez nem tesz senkinek se jót. Szóval én egy picit úgy gondolkozom, hogy Corralben hatalmas a lehetőség, hiszen egy picit alszunk rajta, nekem ő a legnagyobb sleeper QB-m ebből a klasszból. Én nekem Corral az, akit hajlandó lennék valahol a 10-20 pick környékén elhozni, és szerintem ő akár első évében is pályára léphet, és jó lehet.
Igen, hát szerintem egy szezon második felében vele már lehet próbálkozni, hogyha nagy a gáz. Egyébként ő is nagyon lecsúszott, tehát amikor én még először megnéztem, hogy kik az idei irányítók, akkor őt még simán odarakták Willis mellé, de valószínűleg a sérülés, illetve az, hogy azért nem túl magas. Ez így nem tett neki jót. Nagyjából az első kör közepétől a második kör közepéig igazából bárhol kimehet. Érdeklődik irányt a Panthers-től, az Eagles-en át, a Steelers, a Saints és a Falcons is. Hát nagyon nagy kérdőjel, de szerintem is rengeteg benne a potenciál, és hát hogyha második körben ott van, akkor és kell egy irányító még, akkor szerintem vele mindenképp érdemes próbálkozni.
Egyetértek. És hát ugye olyan Desmond Ridder, aki szerintem a jó iskolás most, jó kombány, jó pro day, te megcsinálta a fontos házi feladatokat, Cincinnati-vel nagyon-nagyon messzire ment. Viszont nem szép annyira ez a passz, nem szép a technikája, mobilitása is inkább, hogy is mondjam, ilyen nem dinamikusságából fakad, vagy atletikusságából. Viszont nagyon jó testfelépítése, azt meg kell hagyni, és nagyon jó lehetőség van Ridderben, viszont alacsony plafont látok benne. Franchise QB nagyon megvan, mert egy igazi vezéregyenisége volt a programjának, viszont tényleg vannak azért aggájaim az alapvető képességeit illetően. Okozhat meglepetést állítólag, nagyon-nagyon sok csapat szerelembe esett vele, így az elmúlt időszakban, ami szerintem nagyon pozitív lehet. De én személy szerint Desmond Ridder valahol az első kör végén, második kör elején látom, hogy kiviszi valaki. Viszont dinasztia szempontból érdemes elhozni, mert szerintem valamilyen olyan helyre fog kerülni, ahol rutinos, öregebb irányító van, hogy bármikor be tudják rakni. És ezzel még akár mondjuk dinasztia szempontból már első évben is nyerészkedhetünk egy picit.
Hát nagyon fog számítani azt szerintem, hogy melyik csapathoz fog kerülni. Tehát nekem még azért sokat kell fejlődnie. Mit gondolnál arról, hogy mondjuk a Seahawks kiválasztaná a második körben, és egy évet ülne Geno Smith mögött, mert ugye Geno Smith nem olyan kevés pénzért visszaigazolta a Seattle, és utána kezdhetne ott. Most elvileg utoljára a Seahawks érdeklődött iránta elég komolyan.
Hát. Nem mondom azt, hogy ez egy rossz dolog lenne. Nem ez a legpocsékabb dolog, ami Ridderrel történne. Viszont van egy kis gondom vele, hogy Ridder az egyetemi pályafutása alatt folyamatosan kezdő volt. Tényleg egy folyamatosan pályán lévő igazi programot, mint vállára vevő prominens alak volt. Nagyon sok snappel, nagyon sok passzal. Nem tudom, hova tud fejlődni. Tehát van az, amikor tényleg egy Malik Willisnél látod azt, hogy oké, ő tud tanulni. Nem volt sok snapje, 2 évet játszott KB kvázi, így az egész egyetemi karrierje alatt, viszont Reader tényleg végigjátszotta. Nem tudom, hogy mit lehet még látni benne. Ez egy nagyon nagy kérdés, és gondolom, hogy ez az inkább, ami hát most ha a Seahawks, akkor Seahawks, hát örüljön, hogy olyan helyre megy, ahol mondjuk megkaphatja a QB1-es pozíciót. Jó a fit, de nem tudom, hogy valójában mennyire tudna beválni.
De akkor pedig térjünk is át arra, amit a legtöbbeket érdekli, hogy hogyan csúszhatott le nálunk Kenny Pickett az 5. helyre, amikor azért ő elég általánosan Willis mögött a második legjobb irányító a legtöbb draftboardon.
Hát ez érdekes. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Összességében Kenny Pickett ugye 4 évet letudott a Pittsben, és az alapján nézzük, akkor ő lenne egy 3.-4. körös irányító maximum. Valahogy sült egy év, és lehet, hogy csak beért Pickett, nem tudom. Nem tudom, az 5. éve, mert ugye azt hiszem 5 évet húzott le az egyetemi karrierje alatt, az utolsó évben valami hihetetlen ugrás volt, tehát nem nehéz őt így értékelni, mert ha megnézed a korábbi éveknek a teljesítményét, az tényleg nem mutatott még annyira jól. Viszont itt ez egy egész jó pit csapat volt, ez a Panthers program, ez nagyon összeállt, és nagyon jók voltak a célpontok, nagyon jó volt a rendszer is. Én nagyon elégedett voltam velük. Amit mutattak, az nagyon-nagyon szép volt. És nem egészen tudom eldönteni, hogy ez most mit fog jelenteni. És én úgy gondolom, hogy nem valami jó dolog az, hogy összejött ez a kéz mérettel kapcsolatos problémák, ami szerintem tényleg gond lehet szerintem egy NFL csapatnál. És úgy gondolom, hogy szinte csak dóm csapatba mehet, ahol eső meg elszorsanuló nem zavarja meg a játékát. Szigorú vagyok, én inkább óvatos vagyok Pickettet illetően. Én benne látom, hogy őszinte legyek a legkevésbé, hogy ez nagyon-nagyon jól sülne el. Sem a nem rossz a testfelépítése, tényleg a magasabb, egy relatív alacsony irányító klasszból talán ő tényleg a magasabbak közé tartozik. Úgy néz ki, hogy bírja is a gyűrődést, viszont tényleg ez a kicsi kész, fumble gondok, ezek vissza fognak ütni, úgy gondolom, és tényleg egy jó éve van. A Van Year Wonder-októl egy picit mindig óvatos vagyok. Senki sem akar egy Trubisky helyzetet, igen. Egy picit most ahhoz hasonlítom. Én egy picit óvatosabb vagyok Pickettel.
Igen, hát róla azt mondják, hogy lehet, hogy ő van a legjobban készen arra, hogy akár egy Day One Starter legyen az NFL-ben, viszont benne talán kevesebb így a franchise irányító potenciál, mint mondjuk akár Willisben vagy Corralben. Hát nagyon fog számítani az is, hogy hova kerül, és hogy tényleg már szeptemberben látjuk-e játszani. Meglátjuk. De szerintem akkor térjünk át a futókra, mert nagyon sokat beszéltünk az irányítókról. Amiket figyelembe vettünk a top 5 futónál, azok a következő szempontok voltak, hogy mennyire lehet workhorse az adott játékos. Ugye egy futónál az nagyon fontos, hogy minél több snapet legyen a pályán, és hogy mennyire bírhatja azt, hogyha meccsenként egy ilyen 20 plusz érintést is kaphat, ez ugye futásban és elkapásban is számít. És akkor át is térnék arra, hogy mennyire fontos egy futónál manapság már az is, hogy mennyire lehet a passzjátékban használni, hiszen gondoljunk akár McCaffrey-re vagy Kamarára, hogy mennyire ki tudják őt használni, és köré építeni egy-egy teljes drive-ot igazából. Illetve hát, ami még fontos, hogy tényleg mennyire várható az, hogy egy játékos hosszú távon tud tartósan jó teljesítmény nyújtani, ugye utók úgy alapvetően a legtöbb meccset hagyják ki, ugye a legkeményebb poszt nagyon sok ütést kapnak, nagyon sokszor sérülnek, meg mindig vannak kisebb-nagyobb gondjaik. Mindenképpen érdemes azt megnézni, hogy mennyire tudott egészséges maradni az egyetem évei során az adott játékos. És akkor Peti, ki a legjobb futó az idei Veszben?
Hát, muszáj mondani valakit, ezért azt fogom mondani, hogy Breece Hall, viszont nüansznyira követi őt Kenneth Walker. Összességében én nagyon szeretem Breece Hallt, és nem szeretek a számokkal jönni ilyen esetben, viszont tényleg ő Najee Harris számokat hozott egy évvel ezelőtt. Szóval itt tényleg egy jó futóról beszélünk. És az, hogy ő nem kapott ekkora fényt, az tényleg azért, mert az Iowa State egyáltalán nem volt jó ebben az évben. Nem volt jó a támadófal sem, viszont tényleg Breece Hall így is jól teljesített, nagyon is. És a felméréseken is jól teljesített. Én úgy gondolom, hogy benne van meg a leginkább, hogy sikerüljön egy erős, akár már week 1 starter legyen egy jó committee-ben, de nem, el tudnám képzelni, hogy ő RB1 legyen, de hát ilyenben már nagyon kevés van a ligában. Szóval a korábbi évei miatt, és az, hogy nem ilyen konzisztens tudott lenni, ezért tartom őt Kenneth Walker előtt, viszont Kenneth Walkernek tavaly nagyon jó éve volt. Tényleg ez a Michigan State programot szinte ő volt az, aki a legnagyobb impaktja volt. És hát igen, college szinten még mindig impaktja van ezeknek a futóknak. Viszont tényleg nagyon kicsi, ez egy külön tier ilyen szempontból. Utána őket követi nálam harmadiként Isaiah Spiller, aki nem volt jó a felméréseken. Nem is kellett volna eljönni a kombányra. Szerintem ő veszített is ezzel, viszont jó volt ez a Texas A&M, és nagyon tetszik az, ahogy tudja támadni a pálya közepét. Tehát tényleg ő daylightot tud szerezni, és tényleg az, hogy ez az in-zone futásokban ő szerintem nagyon-nagyon-nagyon a helyén van. Szerintem ő egy jó választás lesz. Ő egy tipikus committee-be való játékos. Aki még érdekes lesz, szerintem az Brian Robinson, ő a negyedik. Hát ő tipikus up in the gut, hagy szóljon, Alabama futó. Akikkel kapcsolatban azért mindig azt mondhatjuk, hogy azért az Alabama futóknak van egy ilyen jó padló. És nem látom azt, hogy ő nagyon-nagyon sokat hozna majd, mint egy komplex futó ebbe a klasszba, viszont egy jó helyen, egy Ravensbe, vagy ehhez hasonló, vagy mondjuk esetleg egy Bearsben, nagyon-nagyon jó érték lehet egy harmadik, negyedik körben. Látok benne rációt. És hát az utolsó, akit idehoztam, az Demon Price, aki nagyon-nagyon keveset játszott Floridában, egyáltalán nem volt workhorse, viszont nagyon-nagyon ott volt az elkapásokban is. Egyetemi ligában nagyon kevés olyan futó van, aki az elkapásokban prominensen ott lett volna, és Price ott volt. És úgy gondolom, hogy ez fontos szempont lehet, amikor kiválasztják. Tehát pont egy ilyen szerepre választhatják ki. Most nem azt mondom, hogy mélyebb ligában volt olyan időszak, amikor még Naeem Hines-ra is rá kellett fanyarodni. Pierce lehet ilyen. Tényleg, Demon Pierce lehet ilyen. És sajnos lecsúszott egy pár ember még erről a listáról, de ők bennük inkább upside van. Szóval ez az öt, akiben én látok rációt.
Mit gondolsz, lesz első körben futópik?
Hát, ha lesz, az hiba. Nem azért, mert nincs maga talent. Jó, most nem azt mondom, hogy ez egy nagyon jó futók lesz, de nem éri meg első kört áldozni most egy futóért. Még a második kör elejé is egy picit sok nekem.
Egyetértek, ugye ez nagyon a védelmek, illetve a támadó falak és elkapók draftja lehet. Hát Breece Hall és Walker kiemelkedik, ahogy te is elmondtad. Ugye azt le kell szögezni, hogy tényleg a futóknál a legfontosabb az, hogy milyen csapatba kerül, és hogy milyen egyéb játékosok vannak azon a poszton az adott csapatban, hogyha fantasy szempontot nézünk. Én nagyon megnézném Holt például a Giants-ben, hogyha végre meg tudnak szabadulni Barkley-tól, mert ott azért egyre fejlődik a fal, és szerintem Daniel Jones mellett ő tudna élni, hogy akár már azonnal egy fantasy elemes játékos lehessen. Hát többieknek valószínűleg azért jó helyre kell kerülni, bár Walkerben is benne van az a talent, hogy szezon második felére kezdőfutó legyen valahol.
Én Breece Holt valamiért a Cardinalsba látom, nem tudom miért, viszont Conner szeret megsérülni, ő egész jó az elkapásokban is, és a red zone-ban is. Breece Holt meg, hát eljutathatja odáig a csapatot. Szóval én Breece Holt valamiért a Cardinalsban érzem. Akik viszont nincsenek rajta, és érdemes tényleg figyelni őket, két játékost emelnék ki, van még egy pár, de kettőt, akit mindenképp kiemelnék. Az egyik az, hogy Kyren Williams, aki pocsékul méretkezett, ami engem annyira nem izgat. Nekem még mindig Kyren Williams a kedvenc running back prospektem, akiben a legtöbbet látok, mert ő tényleg three down futó kvalitásokat mutatott. Tehát tényleg nagyon sok elkapása volt, nagyon-nagyon-nagyon sokat futott is egyben, és azért nem szerepel a listám, úgy gondolom, hogy nagyon lecsökkent a draft értéke, és nem fogják azért draftolni, amiről valójában képes. Bebumolhat, tehát ha valaki lehet ennek a klassznak a kamarája, jelensége, most úgy mondom, teljesen más stílus, akkor az ő. Tehát, hogy harmadik számúnak ledraftolják valahova, megsérül az első számú, és írtán a második számút pedig lenyomja a térképről. Ezt el tudom képzelni Kyren Williams esetében. A másik, akire nagyon figyeljünk, az Cooknak a tesója, Georgiából. Érkezik James Cook, és ha valaki meglepetést okozhat a running back-ek közül, az ő. Egyrészt jó a marketing, azért mégiscsak a tesó úgy kilépte az ösvényt, másrészt pedig tényleg nagyon jól mutat. És nagyon jó volt a felméréseken is, sokkal jobbra számítottak, és általában nagyon jól interjúzott. Szóval, hogyha valakit meglepetést okozhat, én most Cookra szavazok ebben a klasszban. Addig megyek, hogy szerintem ő akkora meglepetést okozhat ezen a drafton, hogy akár Breece Hall és Kenneth Walker közé is bekerülhet.
Igen, hát óriási a hype-ja. Reméljük, hogy egészséges, ha tud maradni, mint a bátyja.
Ez igaz. Aki még nem látott fantasy PO-t.
Így van. Hát térjünk át akkor a leghálátlanabb posztra, a tight endekre. Nehéz volt öt játékos kiválasztani, akik azért fantasy relevánsak lehetnek, akár úgy nézve, hogy Dynasty ligában. Ami nagyon fontos nyilván, hogy mennyire jó possession receiver az adott játékos, alapvetően mennyire lehet passzjátékban használni, külön mennyire használható a red zone-ban, mennyire jó red zone célpont. Ugye hát a tight endek általában, hogyha nem Travis Kelce vagy Darren Waller, Mark Andrews, akkor meccsenként 3-4 target, nagyon fontos, hogy legalább a nagy része a red zone-ban legyen, és benne legyen a TD upside, akár egy ilyen tavalyi Hunter Henry statokra gondolunk, amikor meccsenként 2 elkapás, de abban az egyik TD volt. Uh-huh. Illetve hát az is fontos szempont, hogy egyáltalán mennyire pályán tartható a játékos, hogy egy tight end nagyon fontos az, hogy tudjon jól blokkolni is, és ahhoz, hogy folyamatosan pályán tudjon lenni, játékos, ahhoz blokkolnia is kell tudni, és nyilván minél többet van a pályán, annál többet fogják használni passzjátékoknál is. Hát van egy kiemelkedő játékos szerintem, és mindenki szerint is. Bemutatod nekünk őt, Peti?
Igen, Trey McBride, aki a Colorado State-ből jön, és ő kb. Úgy van értékelve most nálam, mint Feiermuth volt tavaly. Tehát is kb. Hogy hasonló játékost is kell elképzelni, aki picit tud blokkolni, elkapásokban sem rossz, és emellett, hogy egy igazi workhorse volt a Colorado State-en, tehát, és konstantan tudott teljesíteni. Szóval én úgy hiszem, hogy a csapatok előkelő helyen draftolhatják őt, érdemes rá figyelni, itt az ő esetében tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen meglepetésszerű reach is történjen. És ha nagyon nagy őrület lenne, akkor tényleg azt mondanám, hogy akár ilyen első kör vége, második kör elején már mondjuk ő lekerülhet tábláról. Viszont összességében tényleg ez a klassz, ez nem a blokkoló tight endekről szól jelenleg. Én tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon elkapó heavy, elkapó stílusú súlypont van most ezeken a tight endeken, és nem csak a fantasy szempont miatt, úgy általánosságban, és nagyon elő vannak ezek a tight endek, és tényleg ilyen a klassz is maga. Szóval Trey McBride egyértelmű tight end egy, úgy gondolom. Aki még érdekes számomra, és személy szerint az egyik nagy kedvencem, a Isaiah Likely, aki egy Coastal Carolina rendszerből jön, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy nézzem meg csak egy pár videót, és ne Likely miatt, hanem a Coastal Carolina rendszere miatt, borzalmasan komplex. Likely nem az az igazi blokkoló titan, tud blokkolni, rendben van, viszont hát ő már inkább egy slot wide receiver, és egészen addig megyek, hogy azt mondjam, hogy egy Kyle Pitts 2.0, csak nem annyira atletikus és alacsonyabb. De ő belül egy slot wide receiver-szerű tight end lehet itt ebben a ligában. Nagyon komplex rendszerekben használták, nagyon tényleg már ilyen vicces play call-okba szinte, szóval komplex rendszerekből jól boldogulna. Egyszerűen rá van írva a homlokára, hogy 49ers. Én nagyon ezt érzem, nem tudom miért. A harmadik Greg Dulcich. Miért érdekes ő? Azért, mert amikor scoutoltam, és megnéztem róla az All-22 videókat, nem gyors, nem atletikus, de valahogy mindig üres. És rögtön eszembe jutott róla Mark Andrews, rögtön. Tényleg tipikus Mark Andrews-szerű jelenség. És szerintem most ezt keresni fogják. A negyedik az Chikozie-m Okonwo, aki a Marylandnak a rendszeréből jön. A fiatalabb túlpasszolt neki, és ő egy picit mondjuk, hogy ilyen late riser-re volt ennek a draft processnek. Nagyon atletikus, és eltől nagyon imádják a csapatok. És én őt el tudom képzelni, hogy Dallas Cowboys vagy hasonló későbbi körökben elhozzon. Pont hasonlót keresnének, úgy gondolom, fizikális, nagyon jó lenne a Red Zone-ban, úgy hiszem. Az utolsó, az pedig Charlie Kohler. Szóval Charlie Kohler, amikor pályán volt, ő folyamatosan egy ilyen workhorse jellegű tight end volt. Most nem mondom azt, hogy benne hű, de nagy az upside, Viszont érdemes megnézni a videóanyagát, nagyon parádés elkapásai vannak, és ilyen contested catch-eknél is nagyon jó. Én benne látok egy jó lehetőséget. Nem hiszem, hogy releváns lesz valaha, egy ilyen tényleg rotációs tight endet látok benne, de hát most ezt szolgálja nekünk a klassz.
Hát igen, ezt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy redraft ligákban valószínűleg csak McBride, de őt is inkább csak padra, tehát semmiképpen se kezdő tight endnek, nem tudjuk, hogy igazából mit fog az első héttől csinálni. Likely-ban benne van, hogy szezon közben waiverről egy hasznos játékos lehet, akár hogyha hetente streameljük a tight endeket. Dynasty ligában nyilván a másik három úriember is, akiket Peti bemutatott, hasznosak lehetnek egy hátsó körös pikkel, de hát McBride és Likely is azért kiemelkedik, szerintem ebben megegyezhetünk.
Három név van, akit még érdemes megemlíteni, úgy gondolom. Az egyik, hogy Wiedermeyer hogy eltűnt. Borzasztóan méretkezett, borzalmasan. Ettől szerintem jó esélye van, hogy ezért draftolni fogják. Most nem azt mondom, hogy ilyen 6-7. körben, de azért szerintem ilyen 5. kör környékén ezért el fogják hozni, de tényleg pocsékul méretkezett, nagyon rosszul mutatta meg magát. Most nem tudom, hogy csak lámpalázas volt, de tényleg a videóanyag sokkal jobb volt, és úgy kételyekkel vannak tele most a scoutok őt illetően, ami jogos is. A másik az Caden Oton Washingtonból, akiben én nagyon jó lehetőséget látok, sokat volt sérült, ez az egyik legnagyobb probléma vele. És ugye volt Woods, aki szintén nagyon jól méretkezett, nagyon atletikusnak tűnik, ő még nagyon érdekes pick lehet. Vannak még érdekes tight endek, ugye Jeremy Ruckert, Ferguson Wisconsinból, de őszintén én ebben az öt játékosban látom azt, akik hamar relevánsak lehetnek, és Dynasty szempontból olyanok, akikre rámernék menni, akár már ezen a drafton is.
Így van. Na de akkor térjünk át szerintem az elkapókra, mert hát nagyon izgalmas, és tényleg azért azt elárulhatom, hogy itt nehéz volt top 5-öt választani, nem úgy, mint az előző három kategóriánál. A szempontok, amiket figyelembe vettünk, a workhorse volt ismét, tehát hogy mennyire van benne az adott játékosban az, hogy egy igazi target machine legyen, mennyire bírja azt, hogy meccsenként akár 8-10 labda száll felé, mennyire van benne a nagy játék lehetősége az adott játékosban, mennyire jó a yard after catch, mennyire jó mélységi célpont az adott játékos, illetve hát a korai impact. Tehát ki az, akit úgy fog ledraftolni egy csapat, hogy azonnal első számú célpont lehessen a passzjátékban. És hát akkor Peti, kérlek beszélj a kedvenc prospektedről.
Fú, hát itt nagyon szörös szívűnek kellett lenni, és nem a kedvenc prospektem az első itt, hogy őszinte legyek. Drake London tettem elsőre. Drake London a USC-ben eszméletlenül sokat volt használva, ez nem kérdés, tehát a workhorse-t szerintem át tudjuk hozni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos szempont. A workhorse egyetemi elkapók nagyon-nagyon jól működnek az NFL-ben, és ez nekem nagyon fontos szempont. Még egyszer nem hagyom magam, hogy ez átverjen, és workhorse volt, nem az övé a legjobb videóanyag feltétlenül, de úgy gondolom, hogy annyi kilométer van már benne meg yard, hogy ez kb. Egyben átvezet minket arra, hogy képes lesz korai impactot hozni. És big play-re is képes. És elsősorban azért, mert hogy nem magas, rendben van, de púrhabbal ki van tömve, és amikor jön feléd egy ilyen jó kis 100 kilós elkapó, a kornerek lihegni fognak. Lesz ott gond. Úgy fogja őket lecsapni a földre, hogy csak na. Szóval Drake Londonban nagyon megvan ez. Szóval én úgy látom, hogy fizikális, workhorse volt, nagyon-nagyon jó korai impactja lett már week 1, úgy gondolom London. Második Garrett Wilson. Nekem ő a kedvencem. Én úgy gondolom, hogy Garrett Wilson ennek a klassznak a legjobb elkapója, és hát nem volt akkora nagy workhorse, mert azért nagyon osztozni kellett a Pittin az Ohio State-en, ugye Jigba Smith-szel, Olavéval, néha ilyen még Ruckert-el is, és hát ugye egy nagyon jó kis futó is volt ott, szóval nem tudom, hogy mennyire lesz majd workhorse az NFL-be, de benne van. Big play-re abszolút képes, yard after catch, mélységi rútok, mindent képes ez a srác megcsinálni, és úgy gondolom, hogy ezt értékelni fogják a csapatok. Korai impactban, hát nagyon érdekes, hogy milyen szerepet fognak neki szállni, és úgy gondolom, hogy az idő lesz, míg megtalálják. És emiatt én azt mondom, hogy az első évében inkább a második felében számítsuk egy ilyen Amandra St. Brown-szerű kilövésre a Wilson esetében, A baj van az, hogy nagyon jön, ha lenne rajta még vagy 3 centi, meg plusz 5 kiló. De összességében ne zavarjon meg senkit, olyan stiff farmokat tud bemutatni, hogy az hihetetlen. Tehát nagyon atletikus, nagyon erős, tényleg izomkolosszusról beszélünk, de kicsi. Traylon Burks a harmadik, és Arkansas-nak az egyetlen megemlíthető célpontja volt, tényleg rengeteget használták, szóval ez ugyanaz igaz, mint Drake Londonnál volt. Big playbe is képes, mert nagyon jó yard after catch, tényleg, ha el tud indulni, és megkapja azt az egyenes vonalat, nincs, aki megállítsa. A kora impactja viszont lehet egy pici gond. Az Arkansas-ban nem voltak komplex rútok, nem volt egy komplex rendszer, neki nagyon sokat kell tanulnia még, és nem hiszem, hogy VR egy lenne az első évében feltétlenül, még hogyha az is lehetne, akkor sem fogják úgy használni a csapatok. A kora impacttal lehetnek problémák, úgy gondolom, viszont ha slotba le tudják rakni, akkor úgy gondolom egy jó slot receiver számokat tud hozni már az elején. Szóval még Redraft ligában is azt mondom, hogy benne van a take-off szintén, hogy azért egy stabil padlót tud majd hozni, de még nagyon nagy upside-ot nem látok benne, és megint az év második felében lehetséges, hogy egy Elijah Moore-szerű jelenséget lássunk tőle. Jahan Dotson a negyedik, akit sokkal többet vártam a Combine-on, Pro Day-en, és őszinte legyek, annyira nem volt ez rossz. Ezek az elkapók mind 3/10 belül vannak, ami szerintem a 40 yardos dash-t tekintve, ami szerintem annyira nem fontos. Viszont a Penn State-ben Dotson egy nem annyira jó irányító mellett workhorse volt, ragadt hozzá a labda, talán neki van a legjobb keze, úgy gondolom, ebben a klasszban. Blick play-ekben annyira nem volt használva, nem mondom azt, hogy ez az igazi mélységi célpont volt, viszont tényleg mindenhol ott volt, all around, igazi X-elkapó van benne. Ugyanaz a gond vele is, mint mondjuk Wilsonnal, picit alacsony, kéne lehet még egy pár kiló izomra, viszont benne van szerintem úgy, hogy ő már első évében is nagyon hasznos legyen a csapat számára, és tényleg rá designolt play-eknél kifejezetten jól játszom. Az ötödik elkapó az nálam Chris Olave, és nehéz volt ott ötödiknek rakni, mert egyrészt a Combine-on meg is lepett, hogy ennyire jól tudott működni, tehát atletikussága nagyon megvan. Viszont ránézés nagyon nátszál. A lába is olyan vékonykának tűnnek, viszont nagyon-nagyon osztozott ugye a lehetőségekkel Wilsonnal, és ez az, ami zavar mind Wilsonban egy picit, és mind Olavéban. Azért voltak ezek ennyire jók, mert mindig elvette valaki a fókuszt, és mindig csak kvázi CB2-k, tehát második számú cornerback-ek, meg safety-k figyeltek valamelyikre, és így könnyű szerintem összehozni szép eredményeket. Viszont be kellett, hogy nagyon jól futott a rútokat, option rútokat, kifejezetten jól szeparálódik, és Olave esetében azért mondom azt, hogy egy korai impact lehet, mert őre tudom elképzelni tényleg azt, hogy hamar dizájnolnak rá play-eket, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon jól időzít, jó rútokat fut. Az NFL-ben ez még mindig érték, és ami talán érdekes az ő esetében, hogy én soha nem tekintettem rá úgy, mint egy igazi workhorse VR 1-re, egy tökéletes VR 2 lenne egy csapatban, aki futja az elegáns rútokat, és gyönyörűen tudja ezeket vinni, viszont nem egészen látom benne azt a tipikus VR 1 workhorse-t, akit majdhogy nem már minden down-nal keres az irányító. Talán ez az, ami egy picit elijeszt Olavétől.
Én most mondok egy elég bold prediction-t. Szerintem az első körben idén 6 elkapó is kimehet. Ez az 5, akit most elmondtál, Peti, illetve Jameson Williams, akit nagyon sokan egyébként top 3 elkapónak mondanak. Nálunk egy kicsit lecsúszott a sérülések miatt, illetve azért, mert nem valószínű, hogy workhorse lesz, de szerintem ő biztosan elsőkörös lesz egyébként. Talán Dotson lesz az, aki kicsit rezeg, de hát a többiekről London egyértelmű, Wilson egyértelmű, Burks is valószínűleg bennmarad az első körben. Olavét elvileg több csapat is nagyon szereti, úgyhogy szerintem 5 biztos, de én látok 6 elkapott is az első körben. Mit gondolsz?
Ő neki nehéz a szerepét most még meghatározni Williamsnek. Ha egy igazi mélységi speedster csinálnak belőle, akkor azt te is el tudod képzelni, hogyha mondjuk olyan irányítóhoz kerül egy olyan rendszerbe, mondjuk ez Eagles ledraftolná. Minek? Az irányítód nem tud passzolni. Hát mélységi célpontként lenne felé szálló labda 2? Maximum? Tehát nem egészen látom azt Williamsnél, hogy ő tényleg az lenne, akit oké, ledraftolok, még ha egy limitált QB-m is van, és akkor ő egy workhorse lenne, mert az a sebességet ki kell használni. Mélységi rútokra kell küldeni, és akkor hagy szóljon. Ha elhoz egy Buffalo Bills, ott is a committee miatt, VR committee, hát igen, elég sok elkapó van, mindenképp megoszlana a dolog, de ott legalább tudnám azt, hogy van legalább TD upside. Szóval nagyon nehéz ezt megfogni, viszont mint talent, Williams bármelyik csapathoz kerül, tényleg emelni tudna azon az offenzen. Ez nem kérdés a részemről. Fantasy szempontból az említett okok miatt van bennem egy picike kételj. A hat elkapó, azt abszolút reálisnak tartom ebben a klasszban, és hát mi nem is beszéltünk mondjuk Pickensről, Watsonról, akik simán becsúszhatnak még egy meglepetésszerűen az első körben. Szóval még lehet, hogy a hatnál is többre számíthatsz.
Hát még akár az is benne lehet. Mindenképpen érdekes lesz majd azt megnézni, miután a draft után, hogy változni fog-e a sorrend az egyes pozícióknál így a játékosok kapcsán fantasy szempontból, hiszen nagyon számít az, hogy hova kerülnek. Oké, Peti, köszi szépen. Szerintem lassan fejezzük be. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet nektek, és mindenképpen fogunk jelentkezni egy következő epizóddal majd a draft után, ahol megnézzük, hogy melyik játékos hova került, melyik kikerült jó helyre, kikerült kevésbé jó helyre, és hát áttárgyaljuk azt, hogy ez hogyan befolyásolja az egyes játékosokat fantasy szempontból. Hát köszönöm szépen, Peti, hogy itt voltál.
Sziasztok!
Sziasztok!